Megtisztelt hölgyeim és uraim, akkor folytatnánk a beszélgetést. És uraim, akkor a következő rövidebb téma az legyen a közigazgatás, a helyi szervek és a közigazgatás Franciaországban, a rendi korszakban, illetőleg azt megelőzően. Jó. Tulajdonképpen a francia közigazgatás az nagyon hosszú és szinte a forradalomig nem nagyon volt egységes. Minden esetre a kezdetén, tehát a 12.-13. században alakult ki az a közigazgatási struktúra, a 12.-13. század, ami aztán szépen tovább fejlődött és alakultatott a későbbiekben. Ezek a közigazgatási egységek az ország északi részén, a prévók által igazgatott körzetek voltak. Prévót írják, tehát a prévók által vezetett igazgatási egységek voltak, prévók északon, az ország északi részén. Az ország déli részén a közigazgatási egységeket, a bájik, már ezekről volt szó, a bájik vezették, a bájik, valamint az úgynevezett vikáriuszok, ugye az latinos szó, vicarius, vikáriuszok, Normandiában pedig gróf, algróf volt a közigazgatási egység vezetője, tehát Normandiában ugye Normandia élén a herceg állt, abban pedig algrófságok voltak. Mint látják, eléggé eklektikus. Tehát akkor északon voltak a prévók, délen a vikáriuszok és a bájik, Normandiában pedig algrófok tevékenykedtek. Normandia élén a herceg állt, a normandi hercege, és a közigazgatási egységeket algrófok irányítottak. Na, későbbiekben a 12. századtól, tehát ez volt a 12. századig, mondhatjuk, a 12.-13. századtól a prévókat felváltották azok a királyi hivatalnokok, akiket az ellenőrzésük véget küldtek ki, és ezek voltak a bájik. A bájik az tulajdonképpen királyi bíró volt, aki ennél jóval szélesebb hatáskörrel bírt, tekintettel arra, hogy a bájiknak jogában állt ellenőrizni a prévók tevékenységét. És miután a bájik sokkal jobban kötöttek az uralkodóhoz, a királyhoz, mint a prévók, ennek következtében lassanként átvették a közigazgatás irányítását, és létrejöttek az úgynevezett báj kerületek, ezeket nevezik bájázsnak, amiről ma már volt szó. Tehát létrejöttek a 13. században a bájai kerületek, ezeket nevezik bájázsnak. Jó, a bájázson belül voltak úgynevezett fő és albájik, tehát lényegében voltak fő és albájik, ahogyan az a közigazgatásban lenni szokott. 1300 ból van adatunk, amikor is tudjuk, hogy 15 darab bájik kerület volt az országban, de ez nem fette az egész ország területét, ugyanis voltak olyanok, amelyek nem tagozódtak ebbe a rendszerbe, ugyanis volt 7-7-es darab, úgynevezett Szenesál nagykerület is, amelyet a Szenesálok, Senecfal így írják, a Szenesál is királyi tisztségviselő volt, és a szenesáli nagykerületeket ezek irányították. A Szenesál az kezdetben udvari tisztségviselő volt, nem vidéki, majd később vidékivé vált, és szintén a közigazgatásban vett részt. Ezek a bájik, illetőleg szenesálok közigazgatást irányították, bíráskodási joggal, kedves egészségére, adószedési joggal, bírtak, valamint hadvezetői szerepet is elláttak, hogyha háborúra került a sor. Tehát a bájik az bíráskodott, és a szenesál kezelte az ottani adókat, beszedte őket, szervezte a helyi igazgatást természetesen, és emellett hadba vonulás esetén is jelentőségük volt. Mint mondtam, volt a nemesek jelentős kiváltságának számított, hogy csak a bájii bírósága előtt voltak felelősségre vonhatók, vagyis egy királyi bíró jelenlétében, annál kisebb rangú személy nem ítélkezhetett felettük. Tudni kell azonban, hogy Franciaország ennek ellenére is egy alapvetően centralizált ország volt, és lényegében 1982-ig egészen tartott is ez, ugyanis szoros központi felügyelet érvényesült a különböző közigazgatási egységek, a szenesál kerületek és a bájik kerületek felett. A király ugyanis állandóan inkvizitores, tehát vizsgálókat küldött ki annak érdekében, hogy ellenőrizhesse a bájik és a szenesálok tevékenységét. Emellett ezekben a közigazgatási egységekben kisebb altisztviselők is funkcionáltak. Ilyenek voltak kettős pont, a helytartók, az adószedők, tehát helytartók, adószedők, és az úgynevezett receptorok, amelyek jelen esetben nem idegsejtet jelentenek, hanem pénzügyi tisztségviselőket. Jó. A 16. században újból változott az helyzet, ugyanis megjelentek a kormányzóságok. A 16. századi közigazgatást a kormányzóságok vitték, élén a kormányzóval. És 1635 után, tehát a 17. században, annak az első harmadában, annak végén megjelentek az intendatúrák. Az intendatúrák a nevüket az intendánsokról nyerték, akik az új közigazgatási vezető tisztségviselők lettek, az intendánsok és az általuk vezetett intendatúrák közigazgatási, pénzügyi, bíráskodási feladatot láttak el ők is ebben a nagy változásban. Ezek az intendatúrák azért lényegesek, mert majd a francia forradalom időszakában a következő fél évben fogunk beszélni a departmanokról, tehát a mai, hát a magyar szóval negyének megfelelő új közigazgatási egységről, amelyek ezeken az intendatúrákon alakultak, de majd ez a következő fél évnek a története lesz. Jó. Hát ennyit a rendipori Franciaországról, és akkor most hogy legyen szabad áttérni a francia jog fejlődésére, mert tudják, az is nagyszerű fontos, a vereknek nem is, de a vizsgám, igen. Hát kérem szépen, ha hiszik, ha nem, a francia jogfejlődésnek is van egy kis sajátossága. Hát mi is ezek? A francia jogfejlődés tekintetében azt mondhatjuk, hogy jogföldrajzilag Franciaország két nagyobb területre osztott. Az első a Pays-de-Troyes-Écry, tehát a Pays-de-Troyes-Écry, a tankönyvben is benne van, hanem nem sikerült felírni igazán, akkor is semmi volt. Tehát a Pays-de-Troyes-Écry, ez volt a déli területek joga, a déli jogföldrajzilag vett jogterület, tehát a déli jogterület, az ország déli része, és volt a másik a Pays-de-Troyes-Couturier, amely pedig az északi területek. A másik a Pays de Troyes, a szokás jog területe. Ez egy U2, csak eléggé ortopéd. Tehát Pays-de-Troyes-Écry, ez a különbség, amit itt pontozott vonallal húztam alá, és Pays-de-Troyes-Couturier, amely az írott jog, a szokás jog területe. Mi a kettő közt a különbség? A déli területek, tehát a Pays-de-Troyes-Écry azért nem, hogy viselik az írott idézőjelvetére, az írott jog területe elnevezést, mert ez igen erős római jogi hatásokkal bírt. Római jogi hatások pedig azért érvényesültek, hiszen Franciaország déli része az egykori Gallia tartomány, provincia, bocsánat, aminek következményeképpen értelemnél a való, hogy ott igen jelentős római jogi hatás érvényesült. Mivel a római jog a germán joghoz képest írásbelinek is tekinthető volt, ezért szokás az írott jog területének nevezni. Valójában ez semmit nem változtat azon a ténye, hogy a Pays-de-Troyes-Écry is éppen úgy szokásjog volt, mint a másik. Tehát ha a vizsgán felmerül a kérdés, nem az a különbség, hogy az egyiket írásba foglalták, a másikat meg nem, tekintettel arra, hogy mind a kettő szokásjog volt, tehát lényegében iratlan, csak eredetét tekintve volt köztük különbség. A Pays-de-Troyes-Écry az nem csupán germán, de római eredetű is volt, vulgarizált római jog jelent meg benne, és a rómaiak ismerték az írásbeliséget, ezért nevezik ezt igen becsapós kifejezéssel írott jognak. Míg az ország középső és északi területei a Pays-de-Troyes-Couturier kategóriába tartoztak, ahol tisztán germán eredetű szokásjog érvényesült, ami hát az írásbeliséget nem nagyon hozta magával, következésképpen ezt egyszerűen csak a szokásoknak, a kötyünök világának szokták nevezni. Valójában mind a kettő szokásjogi rendszer volt, az elnevezés egy kicsit félrevezető. Nézzük meg, hogy mi is ezeknek a jövőbeni sorsa. Tekintettel arra, hogy a déli területeken vulgarizált formában, bár de tovább élt a római jog, ennek következtében a különböző joggyűjtemények, azok ennek a területnek már a jogát időként összegyűjtötték, ugye a germánoknál beszéltünk különféle joggyűjteményekről. Ezek aztán szépen tovább éltek, mint a Lex Romana Visigothorum, és a korai középkorban még ezeknek a déli területeken bizonyos hatása érződik. Azonban az északi területek a tiszta szokások területei voltak, ott ilyen joggyűjtemények hosszú ideig nem léteztek. Aztán képzeljünk el, hogy a 13. században kezdődik a változás. A 13. században megjelennek a korai jogföljegyzések, ami azt jelenti, hogy különféle magánmunkálatok formájában Tehát különféle magánmunkálatok formájában egy-egy terület, földrajzi terület szokásosan összegyűjtik, erről ugye ehhez hasonló jelenségről a németeknél már beszéltünk, és így módon megjelennek az első jogkönyvek, jogfeljegyzések, már a 13. században. Ezek közül is a legfontosabb a Bóvászi tartomány jogkönyve volt, amelynek az összegyűjtött változatát Côte de Bóvászinak. Tehát, Kotrin Zoutumes, Zoutumes, de Behamu Bajis is. Érték. Tehát, Kotrin de Bóvázi, amely Bóvázi tartomány jogkönyve volt, joggyűjteménye, 1283-ból származik, és képzeljék el, tudjuk, hogy ki alkotta. Ez nagyon szomorú, mert a professzor úr mindig rá szokott tartani vizsgán, úgyhogy ezt feltétlenül tudniuk kell. Úgy hívták, hogy Philip, ez még menni fog PH-val, Philip de Rövi, mint a kártya. Ide jó. Tehát Philip de Rövi, nem így úgy hívják, ha Philip de Rövi, aki ről azt is tudjuk, hogy egy bájik volt, egy bájik, tehát egy királyi bíró, és mint ilyen Beauvoir grófja. Tehát Philip de Rövi, Sir de Beauvoir, ez az ő neve, de Philip de Rövi, Sir de Beauvoir. Tehát Philip de Rövi Sir de Beauvoir volt az, aki összegyűjtötte egy magánmunkának formájában a Kotrin de Bóvázi jogkönyveit, és ezzel kezdődik a szokások följegyzése, írásba foglalása, ami körülbelül 200 évet vesz igénybe Franciaországban, sorra rendre Normandiában, Kotrin de Normandié, Bretagne-ban, Île-de-France-ban, és az ország különböző területei jegyzik föl a szokásokat, tehát Bretagne-ban, Normandiában, Elzászban, Grand Coton de Normandie például jegyzik fel ezeket a szokásokat, míg nem maga a király második vagy Jó János adja ki az utasítást arra 1454-ben, hogy minden tartománynak el kell készítenie a jogfejlei feljegyzését. Vagyis a kotűnök, tehát a szokásjog hivatalos feljegyzése törvényi szinten innentől már kötelező, 1454-től, ez pedig a Montilletouri Ordonance-ban rendeli el. Na ide, a Ordonance, az már megy, ez sikerül begyakorolni. De Ordonnance de Montil, kötőjel, les, kötőjel, dós. Az egy mövető, nem a sono messi. Beh. Ed è il posto, tutto, grazie a tutti, perché se sei andata, quindi lei sceglie, la vai in scissa, e si prende il primo. Meglio di Mosca, vai. Ma fa a bordo nostro monti le turne, e sono andata a bordo nostro. A me di bordo nostro, ma lì tu mi ha, mi vorrei che mi riscegli da sé. Ne? Non è che si viene a iniziare, se tu hai iniziato, ecco, se io dico, porti un motivo a conoscere, dice, come il sintempo è stato, il sintempo, e smiutan, che il sintempo, se si è fatto di stato, poi non sono revisivo, o la iscente. Ugyanis, che tu sei vissibile, képzelj che, hogy a francia királyok rájöttek arra, hogy a jogi széttagoltsága az nehezíti az állam irányítását. Ennek következményeképpen megpróbálták ezeket az összegyűjtött és immáron egészen megismerhető szokásjogokat közelíteni egymáshoz. Jogharmonizáció, vagyis jogközelítés nem csak manapság van, hanem akkor is volt, csak ezt ki nem mondják is. Tehát a jogközelítés pedig a párizsi szokásjoghoz való viszonyulás jelentette, az volt a zsinór mérték, és az összes jogterületet meg kellett próbálni joganyagát tekintve a párizsi szokásokhoz igazítani, vagyis Île-de-France volt ebben az esetben is az irányadó. Jó, még egy nagyon fontos dolog, mert az előző alkalommal ezek szerint nem írtuk fel, itt legalábbis senki sem bólogatott olyan vehemenciával, mint ahogy szerettem volna. Ez 1566, a Mulini Ordinance, amelyik a hűbérjog szempontjából lényeges, csak akkor ezt úgy látszik valamoknál fogva nem írtuk, ha lehet is elírtuk, csak nem tanulták még meg. Tudni illik, ekkortól kezdve mondják ki azt az elvet, hogy nulla terre sans seigneur, tehát nincs föld úr nélkül, vagyis a hűbéri rendszerbe a föld minden, vagyis az ország minden területe beletagozódik, végső fokon a király által, ugyanis ez az ordonansz azt mondja, hogy a királyi birtokok elidegeníthetetlenek. Ugye ezt az elvet a hűbériségnél már biztos, hogy mondtam, ez korábban is létezett, és ez tulajdonképpen szokásjogként élt a francia jogtörténetben, még nem 1566-ban mondják ki azt, hogy a királyi birtokok elidegeníthetetlenek, és ezzel lényegében szavatolják az uralkodó bizonyos jogon állandó fennhatóságát. Jó. Na hát, hölgyeim és uraim, akkor mivel, mint hallottam, volt 15 órától latin órájuk lesz önöknek, ennek következők is várják. Nagyon várják. Ezért itt most attól tartok, hogy be kell fejeznem a szólóklatot, ami számomra rendkívüli fájdalmat jelent. De még egy dolgot, látom, hogy közben nagyon készülnek, mert latinból biztos írni fognak, mert puskáról láttam minden is. Igen, csak nem kommentáltam, hogy itt látok. Nézzék, ami fontos, az fontos tény is van. A jó forrásoknak kell készülni.